Keresztény Közéleti Akadémia.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Az első és eddig egyetlen magyar Nobel-díjas író néhány nappal ezelőtt visszaadta lelkét a teremtőnek, Kertész Imréről van szó. A Ferences rendnek van egy tagja, Zagykó László, aki vadássza azokat az értékeket, amelyek rejtőzködnek a magyar irodalomban, és Kertész Imre, tudom, hogy régóta az ilyen inyenségei közé tartozik. Miért ez a vonzalom, és mi az, amit te kaptál Kertész Imrétől, kedves László?
Kertész Imre számomra igen izgalmas jelenség. Én nem vagyok arra képes, hogy elhelyezzem egy irodalmi értékrendbe az ő életművét, de az biztos, hogy számomra Kertész Imre nagymester, és igen izgalmas jelenség. Persze, hogy az írásai is izgalmasak, és nem véletlenül, hogy igen-igen szenvedélyes viták dúlnak napjainkig róla. Ha már említetted a sorstalanságot, nem értek ennek a nyelvi értékeihez. Azonban, amit én naívul észrevettem, az hogy szinte minden lapja az olyan, mint a villám kisülés, hogy abszolút ellentétes stílusoknak a találkozó pontjai, az ő mondatai, mert hogyan lehet összeegyeztetni egy naív kamaszgyereknek a látásmódját egy éles iróniával, szinte túléres iróniával, szarkazmussal szemlélő felnőttnek a szemléletmódjával, és ő ezt a kettőt ütközteti a sorstalanságban, ezért a sorstalanság lehet, hogy nem annyira iskolás olvasmány, még egyetemen is jól el lehet bukni rajta.
El lehet bukni rajta, de nem hiszem, hogy egy fogékony kamasz fiatalembert ne ragasztana oda a fotelhoz és a könyvhöz az a naív indítás, ahogy egy szinte a világról mit sem tudó gyerek fokról fokra mindig a jobbat föltételezve sodródik bele, megy bele egy olyan alagútba, ahonnan úgy tűnik nincs visszaút. Szerencsére egyeseknek volt visszaút, és el tudták mondani, hogy mi is volt ez.
Hát ha jó kalauszt kap az olvasáshoz, akkor észreveheti, hogy ez a történet róla szól. Mert hogy amikor Kertész Auschwitzról beszél, akkor a totális gonoszságról beszél, és nem is tudom, hogy miért háborodtak föl, amikor azt mondta, hogy ő a Kádár rendszerről írta. A Kaddisban, hát számtalanszor arról szól, hogy számára az Auschwitz az apai rémuralom. Az intézet, ahová őt beadták 4 évesen, 5 évesen. Számára az Auschwitz a szüleinek a válása, a magára maradottság. Hát őnála ez egy olyan fogalom, mivel ő ezt élte meg, ezért ő ebben gondolkodik, és a totális gonoszság tapasztalata a számára az Auschwitz. És itt a totális gonoszság, hogy hogyan hat egy kamaszra. És ezért fog meg engem, és lehet tényleg valóban egy serdülőt is ez a regény, és ott van az a nagy felkiáltójel, hogy vigyázz, ma sem különb a világ, ma is itt van az a totalitarizmus, amely téged be akar zabálni, és amelyik téged fokról fokra azt, ami természetellenes, azt benned természetessé akarja nevelni, hiszen a regényben nem véletlenül, én összeszámoltam, persze lehet matematikából rossz voltam, de én 60-szor tapasztaltam azt, hogy számoltam össze azt, hogy azt mondja, hogy természetes.
És általában a mondat végén egy vesző után, ami egy picit magyartalannak hangzik, de a gyerek nyelvét akarja visszaadni, a gyerek, ahogy lereagálja önmaga számára, próbálja megmagyarázni a nem természetes dolgot.
Így van, és én azt hiszem, hogy a kertészszel való szembenállás minden oldalról tényleg támadott jelenség, ez is igazán szimpatikus az én számomra.
Már az ellenállás, vagy pedig vagy a jelenség ettől izgalmas?
A támadottság izgalmas, mert hogyha belemegyünk Kertésznek a világába, és abba a világba, amire felszólít bennünket, hogy az az igazi, ugyanis a Kaddisban van egy mondat, amelyel befejezi az utolsó könyvét, ha jól tudom, utolsó könyvét, a végső kocsmát, hogy mindig volt egy rejtett életem, és az volt az igazi. És engem ez a rejtett élet, ez izgat benne, mert valóban az az igazi. És hogy miről szól ez a rejtett élet? Hát olyan hihetetlen, hogy mi az a szabadság? A messzire vezet, a tanító úr szabadsága.
A tanító úr szabadsága?
A tanító úr szabadsága, aki a lágerben a félholt 14-15 éves fiúnak úgy adja oda a fejadagját, hogy nem kellett volna odaadnia, és akkor megmenthette volna magát, sőt, ahogyan odaadja, odaszalad, azzal az életét kockáztatja, és akkor ezen mélázik el, újra és újra visszatér, hogy na hát ez az. Hát ez a szabadság, hogy a maga ellenére dönt a szeretet szabadságával. És akkor a kertésznek a öniróniája, önkritikája, az egész életművön végigvonul, legnagyobb ellensége önmagának ő, és legnagyobb kritikusa, amikor is szembesíti, hogy milyen az én szabadságom, és milyen a tanító úr szabadsága. Az én szabadságom az az ön érdekem szabadsága, amivel én másokat meg elnyomok, erre a felesége hívja fel a figyelmét, és igazat ad neki, és a tanító úr szabadsága, amely másokat felszabadít, hogy micsoda nagy különbség. És itt jön be a megváltás kérdése. Szinte a katolikus dogmatika fogalmaival él, nem szinte, hát megváltás, kegyelem. Hogy az a várakozási idő, mondja ő a Kaddisban többször is, ami az ember élete, amiről el kell számolni. El kell számolni, és akkor fölteszi a kérdést, kinek? Hát annak az örökkévaló tudatnak, aki engem tud, aki engem megteremtett. És hogy aki érettem, ez egészen rejtélyes gondolat, aki érettem, hogy is mondja, aki érettem, szégyenkezik majd a elszámolásnál. És hogy ez ezzel a szabadsággal, hogy ilyen-e a szabadságom, a tanító úr szabadsága, és hogy azzal elszámolni, hogy amit ez az örökkévaló, engem teremtő tudat rólam elgondolt, azt teszem-e, azt élem-e, és hogy akkor beszél arról, hogy igen, hát ez az igazi bűntudat, hogy szinkronban van-e az én tudatom, az én cselekvésem, az én szabadságom, az örökkévaló, engem elgondoló tudatnak a gondolatával és akaratával.
Thank you.
Tulajdonképpen ez a tanító úr egy anonim Maximilian Kolbe.
Igen, és feltehetően nem egy személy, akivel találkozott. Néha azt mondja, hogy és újra visszatér az álmom. Tehát ez olyan szimbólum, ez a tanító úr nagy tével írva, és hogy tőle reméli és kapja ez a kisgyerek a megváltást, mert hogy a fejadagját megkapja. És hát azért már nagyon ott vagyunk valóban a megváltásnak a gondolatkörében, gondolatmenetében, annál is inkább, hogy a másik nagy titokrendszer, a kertészi, hogy úgy mondjam, teológiában, egyrészt az Auschwitz és kegyelem, amelyről nem úgy beszél Auschwitzról, hogy én nekem ez egy ilyen oda lettem lökve, hanem mint lehetőségről, mint könyörtelen kegyelemről, amely látni engedi, látni tanítja.
Egy könyörtelen tanítóhivatal végül is.
Egy könyörtelen tanító úrként tekint rá, miközben a gonosz, látni engedi a gonoszságot, és hogy ebben a gonoszságban a tanító úr hogy tud felfényleni. Hát ez csak ebben a gonoszságban, ahogyan a János evangélium mondja, hogy a sötétségben tündöklik fel a logosz, a fény, a világosság.
Nagyon érdekes, hogy Pinszki személyesen nem élte át ezt a gonoszság csimboraszóját, amely ezek a haláltáborok voltak, de hát ha versbe foglaltan is, és négy sorokba, de hát ugyanezt az elementáris élményt jelentette számára, ami a kertészi életműnek az alapja.
Én a Kertész Imrének ez az Auschwitz kegyelem, Auschwitz Golgota, ami visszavisszatérő újra kérdés, az Auschwitz Golgota egymásban valóságának a titokzatosságát valamelyest számomra Pilinszky érteti meg, mégpedig van egy kétoldalas írása, 60, nem tudom hányban jelent meg az Új Emberben, a háborús nemzedék. És ott arról, hogy a háború, hiszen ez a háborús nemzedék, ki könyörtelenebb, ki kevesbé könyörtelenebb láger élményeket él át, Nemeskürti, Pilinszky, Örkény, ebből a háborús nemzedék, amely most a 85-90-es évesek nemzedéke, egyetlen élő alakja talán, ha jól tudom, a Vasadi Péter, hogy mindegyik úgy emlékszik vissza erre, mint a kegyelem lehetőségére, a könyörtelen kegyelem lehetőségére, hogy megértették a passiót, hogy megélni a passiót. Kertész többször így szól az auschwitzi kínkeservekre, hogy megéltem a passiót, és végül is a passió megélve megérthetőbb, igen, persze, és aztán az a kiszolgáltatottság, hogy én vagyok az, aki éheztem, és ennem adtatok, és valami is csak egység azzal, aki azt mondja az ítéleten, hogy éheztem, és ennem adtatok, hogy ez azért a jó oldal.
Zacskó László azon fáradozik szenvedélyesen, hogy ott találjon rá értékekre, ahol mások nem keresik, mert azt hiszik, hogy az egy idegen világ. Katolikus dolognak érzem, hogy értékmentő és fölvilágosító munkát igyekszel végezni, ez a lelki gyakorlat is ilyen lehetett.
Az az igazság, hogy nekem, ferences szerzetesnek tiltva van az egyoldalúság. Ugyanis Szent Ferenc az egyik káptalanon gyönyörűen kifejtette a következőt, ez rövid lesz, de azért, hogy rövid legyek, ezért ezt felolvasom tőle, azt mondja, hogy arról beszélt azon a káptalanon Ferenc, a háromtárs legendából olvashatjuk, hogy a testvérek miként viszonyuljanak ahhoz, akik másként élnek, másként gondolkodnak, mint ők. Akkor innen már a háromtársat olvasom. Arra is vált igintette a testvéreket, hogy senkit se ítéljenek meg, és ne nézzék le azokat, akik világiasan élnek, és gazdagon, pazarlón ruházkodnak, mert Isten a mi és az ő uruk elég hatalmas ahhoz, hogy magához hívja, meghívja őket, és mint meghívottakat igazzá, megigazultá tegye. Sőt, azt akarta, hogy a testvérek egyenesen uraiként és testvéreiként tiszteljék őket. Mi sokakat már a sátán részének vélünk, holott még Krisztus tanítványa válhat belőle. És számomra pontosan ez az izgalmas, például a Kertész Imrében is, hogy azt nyomon követné, hogy mégiscsak az Úristen az erősebb, és hogy hogyan válik Kertész Krisztus tanítványává, ahogyan a Szent Ferenc mondja. Kertész katolicitásáról beszélni.
Lehet, hogy kikérte volna magának.
Tévedés. Mert hogy éppen a végső kocsmának a befejezésében lehet olvasni, hogy ő Pilinszkinek az utolsó levelezését olvassa. Azokat a leveleket, amiket az édes Márikámhoz írt, amikben ilyeneket ír, hogy a végjátszma minden szinten gyönyörű és félelmetesen nehéz, mindenkinek ajánlom elolvasni. Felkészülhetünk belőle a jó halálra, és erre a kertész felsóhajt, hogy hát ez az én hangom, ezzel tudok én azonosulni, és azt mondja, hogy utána, hogy és az én katolicitásomról mikor kezdenek már el beszélni, aztán fejéhez kap, ez megint felkertészi, hogy hát azt mondja, ez hiú és gőgös mondat volt. És aztán, ha végignézzük az életművet, hát ott van az egyik beszélgetős könyve 2006-ban jelent meg, Hafner Zoltán, aki egyébként a végső kocsmában is beszélget, ott szerepelnek a szegény Ilonkák. Most a szegény Ilonkák cselédlányok a nagypapánál. Szemben az Auschwitzos világ, az apai önkény, rémuralom az intézet világával, van egy másik világ is, az Ilonkák világa. És az egyik történetben elmondja, hogy az történt, hogy az egyik Ilonka megszánta őt, hogy még sohasem evett abátszalonnát, úgy, hogy levitte a hentesboltba, a nagypapa az hagyományos zsidó életmódot folytatott, tehát abátszalonnáról szó se lehetett, de hát megszánta az Ilonka, hogy lehet úgy élni, hogy itt van ez a 4-5 éves gyerek, és még nem kóstolta meg az abátszalonnát. A másik, amit megszánt, hogy...
Hát ez Kertész, ez nem Pilinszki.
Ez most Kertész, igen, most Kertészről beszélek, így van. És a másik, hogy utána megszánta, hogy ez a gyereket még soha nem vitték le a templomba. És kérem szépen, és a leírásban feltehetően a Üllői úti örökimádásra a templomba vihette be, ahol a kicsi gyereknek földbe gyökerezett a lába, ott mindig szentségimádás van, fényesen megvilágítva a gyönyörű monstrancia, és valószínű, hogy szentmise is lehetett, és a cselédlány az beállt áldozni a sorba, és úgy látszik véletlenül, de az úrfit is megáldoztatták, és arról így visszaemlékezve a következőt írja az első szent áldozás élményéről a K dossziéban, a 39. oldalon. Azt mondja, csilingelő pap jött, hófehér köntösben, nem tudtam, hol vagyok, nem tudtam, mi történik, de átjárt valami különös érzés, a csodái és az áhítaté, teljesen kifordultam magamból, és akkor Waffner kérdezi, amit kérdez, szóval élmény volt, misztikus élmény. Vallási érzés, mondja tovább Kertész, a vallási érzés szerintem emberi szükséglet, és erre kérdez rá Waffner, hogy te például Isten hívő vagy, és azt mondja, hogy erre így hamarjában nem tudnék válaszolni, de mindegy is, mert a természetes vallási érzés megvan bennem. Végül is valakinek köszönetet kell mondanunk az életért. És hogyha mondjuk a Gája naplót vesszük a kezünkbe, a Gája naplóban többet is felfedezhetünk ebből a katolicitásból. Egyszerűen ilyen kijelentések, hogy mivel misztikus vagyok, nem szeretem, ha a misztériumot misztifikálják. A misztérium nem a mi nyelvünk, ezért a misztériumot nem szólaltathatjuk meg, zárójel. Ha mégis próbálkozunk vele, horror lesz belőle, gics vagy gyermekmese, zárójel bezárva, a ráció nyelvén kell szólnunk, és beírni annyival, hogy időnként elakad, vagy félre siklik a hangunk. És aztán, ha lapozunk benne, akkor rátalálunk azokra a sorokra, amikor megértjük, hogy mit jelent, hogy misztikus vagyok. A transzcendens valóság anyaölként fog körül. Ez az egyetlen bizonyosság. Minden, amit anyagi bizonyosságnak látunk, ezerszer bizonytalanabb. Erre a kaddisba is visszatérve azt előbb írta. Az individuális tragédia ilyenképpen tévedés. A boldogság azonban nem. Az isteni az örömben tükröződik, mint teremtő gondolat, vagy a teremtés gondolata. És aztán a Gája naplónak a befejezése, de a Gája napról jut eszembe a végső kocsmában, amelyet egy öreg ember írt, de fényes elmével. Nem a parkinsonos, vagy érelmeszesedett, vagy mert amit aljasul magyaráznak be. Nekem is van sok minden, amit megkérdőjeleztem a végső kocsmában. Mert ez egy nagyszerű alkotás. Na szóval a végső kocsmában ír arról, hogy oda jött hozzá egy asszony, Németországban vagyunk, Berlinben, oda jön hozzá, és azt mondja, hogy olvastam az ön Gája naplóját. Hát, ez számomra, mondja az asszony, egy imakönyv. Erre megjegyzi a kertész, hogy ekkora bókot még senkitől nem kaptam, és ez az asszony katolikus, vallásos templomba járó.
Nagyon szépen köszönöm Zacskó Lászlónak ezt a rendhagyó irodalomórát Kertész Imréről, az első eddig egyetlen magyar Nobel-díjas íróról szóltunk, akire büszkék lehetünk, része a magyar történelemnek az ő élete, az ő sorai, és nem egy marginális vonulat. Ezt kell fölismernünk. Ez a tanulsága ennek az életműnek és ennek a beszélgetésnek is.
És mindenkit bátorítok, hogy a Szent Ferenci lelkülettel keresse ezt a belső életet, és ne azon háborogjon, ami esetleg tényleg felháborító, hanem amelyre a titokra nyit rá.
Köszönöm a hallgatók figyelmét. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.